Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Reflektor. Összefüggések, előzmények, az események háttere Fóris Györgytől, a Bruxinfo szakértőjétől.
Néhány héttel ezelőtt már beszéltünk arról a szlovén soros elnökség értékelésekor, hogy a szlovénok rendkívül sikeres fél évet zártak. Ennek kapcsán megpróbáljuk megnézni a következő percekben, hogy hogyan is zajlott a felkészülés, és Magyarország számára milyen tanulságokkal járhat a szlovén példa. Annak ismeretében, hogy jól sikerült a fél év, menjünk vissza néhány évvel korábbi időre, és nézzük meg azt, hogy mennyire szenvedtek esetleg a szlovénok a felkészüléssel és egyáltalán a lebonyolítással.
Rögtön elkezdték a felkészülést, mihely taggá váltak, hiszen mire taggá váltak, nem tudni lehetett azt is, hogy mi lesz az elnökségi sorrend, és hogy rájuk most fog majd sor kerülni. Tehát 2004-ben bekövetkezett a tagság, ők már 2004 második felével elkezdték a tervezgetést, és 2005-ben az aktív felkészülés szakasza elkezdődött. Erre azért is volt szükség, mert kisország relatíve kis létszámú közigazgatását kellett megterhelni ezzel a munkával, és mint utóbb kiderült, a közisztviselői kar 10%-át lekötötte az, hogy a elnökségi munka bonyolításában részt vettek. Ez számszerűsítve összességében mint egy 3100 embert vettek nyilvántartásba, aki valamilyen formában az elnökség bonyolításával dolgozott a konkrét 6 hónapban, de persze erre előzőekben föl kellett készülni. Ebből a 3100-ból 2800 köztisztviselő volt. További 140 szakértő és mintegy 250 pedig diák, ilyen alkalmi bedolgozó munkavállaló volt. Ennek csak egy nagyon kis hányada, 160-166 egész pontosan fő dolgozott itt Brüsszelben. A többieknek mind Szlovéniában, jelentős részt Ljubljanában kellett helytállni, kinek-kinek a maga szakterületén. És mivel ennek nem volt előzménye, mivel Szlovénia nem volt korábban tag, nincs megörökölt tapasztalat, nincs emlékezet, nincsenek olyan emberek, akik valaha hasonlót már csináltak. Ezért gyakorlatilag a nulláról kezdődően kellett mindenkit felkészíteni. A helyi a régiók szintjén működő tisztviselőt ugyanúgy, mint a minisztereket, ahol egyébként szintén elég komoly elvárásoknak kellett megfelelni, és akik nem feleltek meg, adott esetben menniük is kellett.
A szlovénok elkészítették már a saját értékelésüket a soros elnökségről. Egy-két számmal tudjuk érzékeltetni azt, hogy mennyire volt megfeszített ez a munka, és mennyi feladatuk volt nekik ténylegesen az elnökségnek lebonyolításával?
Hatalmas feladatot jelentett a számukra, éppen mivel arányaiban kell nézni az említett rendelkezésre álló állomány viszonyítva. Brüsszelben és Luxemburgban tudjuk, hogy többnyire itt zajlanak a különböző ülések. Szám szerint összesen mintegy 3300 esemény, ezek többnyire ülések, találkozók zajlottak. Munkacsoportok szintjén ezek azok a diplomata, a szakértői találkozók, ahol egy-egy konkrét dosszié előkészítése, törvénytervezet szövegezése folyik, tehát még nem a miniszterek üléseznek. Ők találkoznak szinte hetente, ilyenből ebben a 6 hónapban 2100 zajlott. Na most ezeken a üléseken, mind a 2100-on szlovén diplomatának, szakértőnek kellett elnökölnie, ő volt az, aki a dossziéhoz annyira ért, hogy visszamenőleg előrevetítve is látja, érti, közvetíteni tud, kompromisszumot tud keresni, és mindezt adott esetben több nyelven. De hát jutott bőven azért magának az országnak, Szlovéniának is, mert az a szokás, hogy az elnökségi fél évben az ülések egy bizonyos hányadát, sokkal kisebb hányadát, de az se kevés, az adott országban tartják. 166 valamilyen elnökséghez kapcsolódó esemény zajlott Szlovéniában ebben a 6 hónapban. Azért, hogyha ezt elosztjuk 6 hónapra, már nem is olyan kevés. Ezek között volt a legmagasabb rangú ilyen esemény volt maga az Európai Unió és az Egyesült Államok csúcs találkozója. Tudjuk, hogy Bush maga is oda látogatott. De volt ezen kívül például 13 informális miniszteri találkozó is, minden tárca vezetői egyszer megfordultak Szlovéniába, és ott üléseztek. Összesen mintegy 16 ezer résztvevő megmozgatását jelentette ez.
Most az első fél évben mennyire állt le pont emiatt Szlovéniában az élet, és például mennyire állt le a belpolitika? Én emlékszem a szlovén ellenzéknek arra a bejelentésére még az elnökség megkezdése előtt, hogy azt mondták, hogy a következő fél évben nem nagyon fogják, most kicsit pongyolán fogalmazva, macerálni a kormány, tehát konstruktív lesz és támogatni fogják a sikeres elnökséget.
Ennek volt egy másik oldala is, hogy a kormány viszont arra vállalt kötelezettséget, hogy az elnökséget nem fogja kampányolásra használni. Ugye Szlovéniában azért rendkívül kényes az elnökség mostani időzítése, ugye a mi esetünkben majd azért lesz kényes, mert hogyha a jelen kormány kitölti a mandátumát, akkor az újabb választások után néhány héttel, néhány hónappal kerül sor a magyar elnökségre. a szlovénoknál fordítva van, a szlovénoknál az elnökség után néhány hónappal most korábban lesz a választás. Tehát ott meg az volt a gond, akarja egyik fél se választási szempontból kiaknázni az elnökségi munkát, mert az rendkívül félrevinne, és az egész ország presztízse szenvedni a kárát. Úgyhogy született egy parlamenti pártok közötti megállapodás, amit tekinthetjük egyfajta formális, informális tűzszünetnek, ilyen kölcsönös gentleman ígéretek, úriember ígéretek hangzottak el, és ezt többé kevésbé be is tartották. A kép egészéhez tart, hogy a kormány általában is törvényalkotási szünetet gyakorolt, azt nem mondanám, hogy rendelt el, mert formálisan ezt is nem rögzítették sehol. Új jogszabályalkotás, jelentősebb törvényalkotás ebben a fél évben nem történt, idő energia se lett volna rá. Más kérdés, hogy persze fél évvel a választás előtt egyébként sem szokás nagy volumenű, nagy folyverejű törvényeket hozni. Egy szóval a belpolitika egyfajta önmegtartóztatást tanúsított, és ezt többé-kevésbé ki is tartott a fél éven át.
Említette a beszélgetés elején, hogy az Európai Uniós csatlakozással, tehát körülbelül 2004 első fél évében kezdték a szlovénok a felkészülést. A magyar felkészülésnek a kezdőpontját elég nehéz meghatározni, de 2007 második felében már biztos, hogy voltak erre törekvések, felállt egy ezzel kapcsolatos közös parlamenti előkészítő bizottság is. Mindezek alapján, illetve a szlovén tapasztalatok alapján nem vagyunk elkésve? Hogy látja?
Hát, hogy Magyarországon mi folyt eddig, és hol tartanak a felkészülések, azt én innen Brüsszelből megítélni nem tudom. Ismét csak a munka volumenére tudok utalni. Egyrészt az említett létszám arányaiban Magyarországon is szükségesen igényelt, hiszen még egyszer mondom, a munka nagyobbik fele nem Brüsszelben zajlik majd, hanem Budapesten és az országban, vagy úgy, hogy folyamatosan ott tartózkodik, akinek be kell folyni időnként a munkába, vagy ki kell járni a Brüsszelbe, és itt akkor érteni kell, hogy mi történik. De hát van más jellege is a dolognak, akár csak a lezajlott luxemburgi brüsszeli 3300 ülés, ugye mindannyian konkrét téma körül zajlott, és hogy erre felkészüljenek, a szlovénok azt csinálták, hogy már az elnökség előtt két évvel mintegy 600 dossziét, 600 témakört, amelyek mind-mind komoly technikai, európai jogalkotási, szabályozási témakörök kiosztották különböző szakértői csoportok, munkacsoportok vagy felelős tisztviselők között, és azt a 600 dossziét el kellett sajátítani, abba el kellett mélyülni.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Heti váltó. Portrék, országok, évfordulók, ítéletek Szatmári Zitától, a Brux Info szakértőjétől.
Az Európai Bizottság nemrégiben egy jelentést adott ki az úgynevezett Európai Egészségbiztosítási Kártya eddigi kihasználtságáról. Hogy állunk mi, Magyarország, a uniós tagállamok rangsorában?
Sajnos megállapítható az, hogy Magyarország lakosainak mindössze 4%-a kérte és kapta meg ezt az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, aminek igazából az igénylése ingyenes volt, és nagyon fontos és praktikus szempontjai vannak.
Mielőtt az okokra rátérünk, akkor először nézzük át azt, hogy mire is jó ez a kártya, miért fontos?
Ezt az egészségbiztosítási kártyát az Európai Tanács döntése alapján hozták létre 2002-ben, és nagyon fontos az, hogy mely Magyarországon is több mint 3 éve lehetne igényelni, és az a célja, hogyha külföldön vagyunk, például Európai Uniós tagállamban, akkor bármilyen baleset vagy betegség esetén az adott ország lakosainak kijáró egészségügyi ellátásra vagyunk jogosultak. Ez azt jelenti, hogy balesetek vagy betegségek esetén vagy a költségeink csökkennek, vagy az ellátás teljes részét átvállalja az adott állam, ahol éppen tartózkodunk.
Azt tudja az Európai Bizottság, hogy miért csak a magyarok 4%-a igényelte ezt a kártyát?
Igazából azt nem tudja, hogy miért csak 4%. Van olyan ország, az Európai Uniós átlag az 36%, tehát azért az sokkal jelentősebb, az 176 millió lakost jelent. Igazából vannak még olyan országok, mint Ciprus vagy Spanyolország, ahol szintén 5% körüli vagy 6% alatti arányban igényelték ezt a kártyát, ami nagyon fontos megemlíteni, hogy csak pozitívummal jár igazából a lakosok részére, különösen például így nyáron, külföldi nyaralások esetében, vagy a nyári idény és szezonális munkák esetében, ez a kártya valamilyen szinten nyugalmat ad a birtokosa részére.
Nem is lehet valószínűsíteni, hogy miért nem igényeltek a magyarok nagyobb számban ilyet?
A kártya kiváltása, ahogy említettem, ingyenes. nagyon kevés adminisztrációval jár. Egyetlen egy feltétele van, hogy Magyarországon rendelkezzen az adott lakos érvényes egészségbiztosítással.
Ilyenkor ugye kulcs szerepet kap a tájékoztatás. Egyáltalán az emberek tudtak-e arról, hogy van ilyen lehetőség?
Azt gondolom, hogy az Európai Uniós portálok, illetve az Egészségügyi Minisztérium vagy az OEB honlapján megtalálható az, hogy létezik ez az Európai Egészségbiztosítási Kártya. Tehát igazából az emberek tudnak róla. Valószínű, még mindig nagyobb bizalommal fordulnak az utasbiztosítások iránt, pedig igazából ez egy Európai Uniós lehetőség, amivel élni lehet.
Brüsszeli hét.
Önök a Brüsszeli hét 93. adását, amit a korábbi műsorok együtt meghallgathatnak, vagy letölthetnek az Inforádió hírportáján, a www.inforadio.hu címen. Új műsorra jövő szerdán este 8-kor az Aréna után várom Önöket. Búcsúzik Önöktől Nagy Tamás, viszonthallásra!